akik élnek többé, ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Kegyelem legyen nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent és szeretett fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, fennállva Isten tiszteletünk kezdetén a 23. Zsoltár első verszakát énekeljük. A 23. Zsoltár első verszakát, ugye, amelyet Luther Márton úgy nevez, hogy a Zsoltárok Zsoltára, az Úr én nékem őriző pásztorom. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és dicsőítsük tovább az Urat, a 376. dicséret mind a négy verszakával. A 376. dicséretünk így kezdődik: ó áldott Szentlélek, ki az ég dicsőségével leszállván a földre zúgó szél és tűz jelével.
Oh.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, s hozzánk lehajoló Isten. Amen. Szeretett testvéreim, halljuk meg Isten igéjét, amint megírva található a 71. Zsoltárban a gyülekezet leülve, de annál nagyobb figyelemmel és nyitott szívvel hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek.
Öreg ember könyörgése. Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Ments meg, szabadíts meg irgalmasan. Fordíts felém füledet, és segíts meg. Légy erős kősziklám, ahova mindig mehetek, melyet segítségemre rendeltél, mert te vagy az én sziklaváram. Istenem, ments meg a bűnösök kezéből, az álnok és erőszakos emberek markából. Mert te vagy, Uram, reménységem, te vagy, Uram, bizodalmam ifjúkorom óta. Te voltál támaszom születésem óta, te hoztál ki anyám méhéből, téged dicsérlek szüntelen. Sokan csodálkoznak rajtam, mert te vagy erős oltalmam. Szám dicséreteddel van tele, dicsőítlek minden nap. Öregkoromban se vess el engem, ha elfogy az erőm, ne hagyj el.
Isten tegye áldottá az ő az igéjének meghallását, megcselekvését szívünkbe, eljutását. Feleljünk Isten igéjére, és imádkozzunk ő hozzá. Urunk, köszönjük, hogy ha bármi baj ér, bármi nehézség, vagy éppen az indulataink újra felszínre kerülnek, akkor hozzád menekülhetünk, hozzád fordulhatunk nyugalomért. Te a csendes vizekhez vezetsz minket a háborgó tenger elől. Köszönjük Istenünk ezt. Köszönjük, hogy hozzád fordulhatunk, hozzád menekülhetünk, ha szükséges, bajainkkal. És nem csak a bajainkkal, hanem, Urunk, hálás a szívünk, mikor örömeinkkel is hozzád feléd fordulhatunk, hozzád mehetünk, Istenünk. Köszönjük, hogy te szabadító Isten vagy, így is nevezed magad, hogy megmentesz, megszabadítasz minket, leginkább önmagunk lehúzó bűneitől, megszabadítasz az önzéstől, gőktől. Köszönjük, Istenünk, hogy helyes önismeretre tanítasz minket igéd által. Így imádkozunk, Istenünk, hozzád, hogy valóban a te szent lelked hasson a mi életünkre, adjon üzenetet számunkra, tudja formálni a mi lelkünket, életünket, családi helyzetünket. Így kérünk, Istenünk, hogy áld meg ezt az Isten tiszteletet, formáld a közösségünket, hogy ne közönségként, hanem közösségként üljünk itt, a te házadba. Így kérünk, Istenünk, hogy légy jelen közöttünk, most és mindörökké. Amen. Szeretett testvéreim, foglaljuk el helyünket, és kérem, hogy a gyermekek jöjjenek ki gyerek tanításra.
Gyerszek csak, tehát össze is érünk így. Menjünk közelebb, várja. Szól ez a... Jó, már. Jó, ezt most ne nézed. Itt van egy ilyen kütyű, ami viszont a gyerektanításhoz kell, ezen nem hatalmaztam fel a gyerekeket, hogy kütyűvel járjanak templomban, és közben nézegetség. Na, először is köszönünk egy nagyot. Áldás békesség!
Áldás békesség!
Elmondok nektek egy nagyon érdekes élményemet, amivel egy tanításon, egy rövid mondat, megtanított engem egy katolikus pap nemrég a reformáció hetében arra, hogy mi a reformáció. Ez Baranyában történt, ahol vannak ilyen formabontó papok, ő a cigányok papja egyébként, úgy hívják, hogy Lankó József, ő csak a Józsi, és együtt szolgálta a református lelkészekkel, összehordván ott a népeket, és megtanította, hogy mi a reformáció. Ő kitett az asztalra, ez most egy GPS program. Mi az a GPS, ki tudja? Mondjad, főnök. Igen, tehát hogy jelzi az utat, ugye, és amikor mész az úton, akkor beszól, mit szokott mondani a GPS? Amikor nem jó irányba mész, mit mond? Azt is mondhatja, azonnal fordulj vissza, de ez az, ezt mondja. Na most tegyük át ezt a dolgot, ugye, hogy megy a történelem szekere, ez csak rossz irányba megy. Érzik a népek, hogy valami nem stimmel, és van nekik egy GPS-ük. Melyik az?
Biblia.
A Biblia. És mit olvas ki a Bibliából? Mit hall meg? Az Úristen szól neki, hogy újra tervezés. Ez a reformáció. Igaz? Nem csak egyszer szólt, hanem nagyon sokszor az egyház életébe, akkor olvasták a Szentírást, ez a mi GPS, és bemondta, hogy újra tervezés. Akkor újra terveztek, mert a tervezőknek nem volt mindig nagy sikerük, de azért igyekeztek. És nem csak a egyházi, nem csak a gyülekezeteknek kell újra tervezni magukat, hanem az egyes embernek is. Kezünkbe veszük a Bibliát, bizony számolni kell azzal, hogy azt fogjuk hallani, hogy újra tervezés. Ez a reformáció. Úgyhogy ezt így utólag akkor megtanultuk, jó? Köszönöm szépen, áldás békesség, vigyázzatok magatokra. Na halljam!
Áldás békesség!
Ez az, jól van, menjetek, köszönöm. Keressük ki a 184. dicséretünket, és énekeljük Krisztus ártatlan bárány. Istennek igéjét olvasom, a Lukács evangélium a 12. részéből a 49 és 50. verset. Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna. Keresztséggel kell azonban még megkereszteltetnem, és mennyire szorongok, míg ez végben nem megy. Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre? Nem. Mondom nektek, hanem inkább meghasonlást, mert mostantól fogva öten lesznek egy családba, akik meghasonlottak 3-2-vel és 2-3-mal. Meghasonlik az apa a fiával, a fiú az apjával, az anya a leányával, a leány az anyjával, az anyós a mennyével, és a menny az anyósával. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, egy pillanatra megképzett előttem, hogy hallgatják a tanítványok Jézust, előtte szép példázatok hangzanak el a Bibliában legalábbis, de a jelenetet el tudjuk képzelni. Jézus beszél az igazi kincsről, az okos és gonosz szolgáról, a mindennapi életből vett példák, a nagyon világos, egyértelmű példák, értik a mester beszédét, megszokták, már jókat fognak róla beszélgetni, bevésik az agyukba, ugye a mi üdvösségünkre ezt megtették, mert abban a korban még használták az emberek az agyukat, ugye nem volt hangrögzítő. És abban a pillanatban azt is látom, hogy ebben erre a mondatra, vagy mondatokra, hogy azért jöttem, hogy tüzet bocsássak, hogy meghasonlás legyen, hogy meghökkennek, sőt megrémülnek a tanítványok, hogy meg ne hallják ezt a rómaiak, hogy mit ezek itten tüzet akarnak csinálni, szét akarják verni a társadalom legalapvetőbb építőkövét, a családot. Nyilvánvaló, hogy semmiképpen nem illeszkedik ez a mondás, vagy ezek a mondások Jézus programjához, a hegyi beszédhez, vagy akár a 10 parancsolat, az 5. parancsolathoz. Ugye nem illeszkedik hozzá a példázatokhoz, amiket itt meghirdet Jézus, és nekünk se kell arra gondolni, hogy mi bezzeg egyből értjük, mert azt gondolom, hogy nem értjük, főleg így első hallásra. Egyben egészen biztosak lehetünk, és onnan indulunk ki, hogy Jézus nem a háborúnak a propagátora, és nem is hirdet harcot a család és a rokoni kapcsolatok ellen. Tehát ennyi előzetes ítéletünk, elfogultságunk nyugodtan lehet, és ennek tudatában kérjük el az igének az üzenetét, és vigyük el magunkkal a következő hétre. Tehát röviden egy kis áttekintést kell adni arról, hogy mit ért az írás tűz alatt, nem mindent nem lehet összeszedni, de hogy miről beszélt akkor itt tulajdonképpen Jézus. És nem is sorolok fel mindent, csak talán a legfontosabbakat. Először is ugye a Szentírás szimbolikájában Isten maga a tűz. Gondolunk az égő csipkebokorra legalább. A Szentlélek tüze itt a pünkösdi eseményre egyből gondolunk, az ítéletnek az eszköze, ugye negatív és súlyos dolog a tűz, uralmának a jele a tűz, szentsége, tisztító, a tisztító tűz, most dogmatikai kifejezést értsünk alatta, a megszentelődésnek és megszentelésnek a tűz, ami kiéget belőlünk minden salakanyagot, a szeretetnek, sőt a szerelemnek tüze. Ugye az is ott van az írásban, hogy erős a szerelem, mint a halál lángjai, az Úrnak lángjai. Tehát sokféle tűz van, a kísértésnek a tüze. Ugye aztán nyelv bűnei közt ott van, hogy lángba borít mindent, ugye? Az is tűz. És aztán Márknál olvasunk egy roppant érdekes ígét, azt mondja, mert mindenkinek tűzzel kell megsózatni. Mi az, hogy tűzzel megsózatni? Nyilván az, hogy teljesen járja át valami, olyasmit jelent, hogy a próbák tüze nélkül valószínű nem tudunk igazán emberségre jutni. Hozzá tartozik a mi ember voltunkhoz, növekvő emberségünkhöz az, hogy tűzzel sózatunk meg, akár akarjuk, akár nem egyébként. Mindenképpen az Úrnak a közelsége, az Isten uralmának a megtapasztalása, sokféle értelemben ez egy tüzes élmény, néha fájdalmas, de szentséges és gyönyörűséges élmény. A tűz az egy rendkívüli dolog az igében. Mindez együtt van ebben, hogy a tűz, amikor Jézus erről beszél, és a maga küldetését fogalmazza meg ebben a rövid mondatban, azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre is. Itt még csendben, hallatlan tágulás, szinte valami robbanás is történik. Jézus nem csak Izraelről beszél, Izrael elveszett juhairól, hanem azt mondja, a földre az egész emberi nemzetségről beszél. És aztán hozzáteszi, szinte megrendítő vágyakozással, mennyire szeretném, ha már lángolna. Azaz az Isten uralma teljességre jutna, ebben a világban, de még hátra van egy másik tűz. A szenvedés, a megváltó szenvedés, a bűngyűlölő Isten ítéletének a tüze, és ebben a csodálatos feszültségben a bűnöst mindenek felett szerető Isten szeretetének a tüze is. És ez még hátra van, ezzel meg kell keresztelkednem, keresztséggel kell azonban, és erre gondol, megkezdte a szenvedésnek és a halálnak a keresztségével. Miért használja Jézus a keresztség kifejezést? Ugye ez a teljes vállalása, teljes azonosulás az Isten jelenlétével, országával, akaratával. Ugye keresztelő János történet, hogy jól emlékszünk, amikor Jézus megkeresztelkezik, besorolja magát az emberi nemzetségbe, és vállalja, ezt hangzik az ige, mondjuk szinte így, hogy a visszaigazolás, és ez az én szerelmes fiam, amikor ő bevállalja, hogy így mondjam, ezt a fajta keresztséget, akkor teljesen isteni mi voltában van jelen. És amikor énekeljük, hogy oldj fel, küldj el, tölts el, tűzz el, hát akkor ilyenfajta tüzeket kérünk. Nem olyan kis szerint vasárnapi dolgokról van itt szó. Ugye Pál beszél a római levélben, hogy akik a Krisztus Jézusban kereszteltettek meg, az ő halálába kereszteltettünk. Egyé lettünk vele keresztség által, azzal az Úrral, aki keresztelő János keresztségében magára vette az emberlét minden terhét, gyalázatát, amelyet meg akar pisztítani, szabadítani, és ő szenvedi eddig a szenvedés tűzkeresztségét. És ezért megrendítő ez a rövid és nagyon sűrített mondat, hogy szeretném, ha már lángolna, és azt mondja, hogy mennyire szorongok, amíg végbe nem megy. És ez megrendítő ez a mondat, az ítélet, a szabadítás nagy tisztító tüze, nagyon szeretném már az Úr Jézus, ha lángra lobbanna ilyen értemben a világ, ugyanakkor a Gecsemáné keresztjének, a kereszt szenvedésének, a végbe menő ítéletnek a tüze is ott van, és azt mondja, hogy mennyire szorongok. Ez az ő emberségének a valósága, mélysége, igazolás, hogy vállalja a szenvedést, és szorong az egész világért, érettünk is. Nem szoktunk beszélni a szorongó Krisztussal, mit kezdjünk egy szorongó Krisztussal? Ugyan olyan átmeneti dolog volt, igen, ott a Gecsemánéba persze, hát félt ő is, de ezt most vegyük szemügyre, ezt a kifejezést Jézus szájából, hogy mennyire szorongok. Hát valóban, mit is jelent akkor a szorongó Krisztus? Az jelent, hogy a szorongásomban csak ő tudja megfogni a kezemet, és átmelegíti az ember szívét, az ő szeretetének a tüze. Mennyire szorongok, hányszor elmondjuk ezt, akkor jusson eszünkbe, hogy ez a szorongó Krisztus azért van, hogy az én szorongásomban teljesen mellettem legyen, velem legyen, hogy tökéletesen értsen és kinyújtsa a kezét, és az ő teljes szeretetét éljük át, és mit tesz a teljes szeretet? Kiűzi a félelmet. Hát ezért a nagy dolog ez a mondat, és milyen jó, hogy benne maradt a Szentírásban, abban a korban, amelyikben élünk, amelyik a szorongások kora, a pánikbetegségnek kora, nem kell szégyelni és titkolni félelmeinket, a félelmeink tüzét, mert győzelmi tüzé változhat. Aztán egy másik botrányos mondat viszi tovább a gondolatot. Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem, mondom nektek, hanem inkább meghasonulást. Az egész Izrael várta a Mesiást, Mesiás országlását, és egy különös kor ez, amikor ez történik, mert a birodalom maga is, a pogány római birodalom is érez valami nagy-nagy várakozást, megszólalnak a költők, a legnagyobb is, Vergilius beszél a váradalomról, az eljövendő aranykorról, a békesség koráról, amelyik a római békéből igazi békévé, bibliai nyelven salommá fog válni. Így tekintenek a tanítványok is Jézus, hogy igen, ő a Mesiás, elhozza a békesség korát, és megírták már nagyon sokan a proféták közül, ugye. Azt mondja Ézsaiás, hogy uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és országában. Az igazi sálom, akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párdusz a gödőjével. Nem árt és nem pusztít szent hegyeden senki, mert tele lesz a föld az Úr ismeretével. Ugye ezzel a beteljesedni látszó reménységgel néznek a tanítványok Jézusra, így nézünk rá mi is ma is, valami módon a magunk méreteiben egy kicsi béke abba 70-80 négyzetméterben, legyen már ott sálom, és aztán pedig az igazi sálom majd a földi élet után. És Jézus meg azt mondja, hogy nem azért jött, hogy lerontsa ezt a reménységet, de ugye hiszen virágvasárnap, mint a békesség fejedelme vonult be Jeruzsálembe, de mégiscsak itt van az igében, hogy nem mondom néktek, hanem meghasonulást, ez igazából azt mondja, hogy részekre való szétosztást. Az egyik helyen mondja az evangélium tanítványok, gondolják ezt, hogy már Jeruzsálem közelében vannak, azt gondolták, hogy azonnal meg fog jelenni az Isten országa. Tehát itt egy olyan reménység volt, hogy itt a Mesiás egy szempillantás alatt eljön az országlás, hogy nincs szenvedés, semmi nem lesz. Tehát mindent megspórolunk és átlépünk az örök jóba. Ehelyett meg Jézus ezzel bíztatja őket, hogy meghasonulás, háború. A Krisztus követésnek valami riasztó oldala, az Isten közelségnek valami riasztó oldala, és itt meg kell látni valamit, és bele kell építeni a gondolkodásunkba. Ugye János mondja Jézusról, amikor még jövendől, hogy ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztelt titeket. Ugye azokat, akik egészen átadják magukat az ő uralmának, ez egy vagy-vagy. Ugye a tűznek a gócpontja ott van, hogy vagy Krisztus követő vagyok, vagy nem. Ugye mi vágyakozunk arra, hogy igazi elkötelezett tüzes keresztények legyünk, de biztos, ami biztos, mindig ott van a tűzoltóautó is, ugye, hogy az a nagyon ne. Ugye ez a mai kereszténységnek a nyomorúsága, hogy tüzet akar, de mindjárt olt is. Hát ez nem megy, és azt mondja, hogy vagy tűz van, vagy nincsen. Jézus azt mondja, az ő követése, az radikális ügy, amilyen radikális, az ő kereszthalála, olyan radikális a lélek tüzében fogant döntés is, hogy én mellé állok, és vele akarok lenni, és követni akarom őt. És ott ebben a döntésben égni fog az, ami nem tűzálló. Hát nem egy ilyen kedves, simogatós dolog azért ez, hogy valaki az Isten mellett dönt, ha már kész erre persze, és az Isten lelke készítette, ugye? Ami nem hordja az Isten tüzének próbáját, az elég ebbe, eltűnik. Egyszer vettem kézműves vásáron ajándékul valakinek egy és egyszerű, de nagyon szép kávés készletet, tehát agyagos, hát mondom, jó. De olyan kecsesnek nézett ki, és én megpengettem, és ilyen porcelán hangja volt. Hú, mondom, ez valami, és megkérdeztem tőle, hogy hát ez milyen anyagból van, és kiderül, hogy semmi titok nincs benne, kétszer égette ki az agyagot. Ugye ez egy hallatlan érdekes, mert csodálatos edényé lett általa, a tűz által. Ugye, hol érhet bennünket ez a tűz a legfájdalmasabban? A legfontosabb emberi kapcsolatainkban, a családban, a közösségben, ahol mindennek valóságos tétje van. Mi is ez? De az ember önkéntelen is megretten ettől a mondattól. Mit mond itt Jézus? Hát nem az ő békessége az, amiért érdemes végigvinni az egészet és küzdeni. Ugye hát nem azt éneklik a karácsonyi angyalok, hogy dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek és a földön békesség. Jézus nem ezt az angyali programot viszi hirdeti, hanem ilyen kemény, háborús programot. Van egy ilyen kereszténység, nem is kicsi, amelyik ezt a kemény vonalat viszi. Aki nem keresztény, aki nem tért meg, aki nem vállal mindent, amit mi hirdetünk, az, ha még oly kedves is a szívünknek, akár az édesanyánk, akár a testvérünk, mi nem vállalunk vele közösséget. Ugye ez egy borzasztó kemény dolog, ami ilyesmi is lehetne, vagy a másik, ugye érezzük, hogy ez mennyire nem a hegyi beszédnek a szelleme ez a gondolat, de lehet arra is gondolni, hogy a hitvalló keresztények sorsa ez. Ugye ma nagy nehezen lassan megjelenik a médiában, hogy keresztények százezreit ölik. Lassan ébredezik a világ, hogy itt valami nem stimmel, tehát ezt az egész igét lehetne egy iszlám keresztény kontextusba is helyezni. Ugye vajon mit is jelent ez, tehát, hogy meghasonlik, hogy részekre mond, mert Jézus ebben az esetben ugye a megosztó lenne. Hogyan vállalja ő ezt a szerepet? Közvetlen a felolvasott ige után Jézus a képmutatókról beszél, ez nagyon fontos szerintem. Kik a képmutatók? Nagyon egyszerűen fogalmazva, nem úgy él, ahogy beszél. Tehát ebben az értelemben azt hiszem mindnyájan elmondhatjuk magunkról azt, hogy van bennünk képmutatás, de azért érezzük, hogy ennél egy kicsit bonyolultabb, összetettebb a dolog, mindig lesz eltérés a között, amit szeretnék, amit jónak tartok, meg amit meg tudok valósítani. Tehát ugye van ez a bizonyos olló, de a lényeg az, az nem képmutató, aki tudja ezt, érzi a különbséget, és égeti annak a tüze, hogy ezt nem tudtam, megint nem tudtam előbbre lépni, de kapja a lélek tüzét, hogy növekedjen, hogy kisebb legyen ez az olló. Az nem képmutató. Képmutató az, ki másban látja, sőt, ugye óriásinak látja ezt a különbséget, állandóan azt keresi, hangsúlyozza, aláhúzza, a magáét meg elhanyagolhatóan kicsinek látja. Tehát Jézus azokhoz szól, akik elég okosak ahhoz, értsék az ő küldetését, tanítását, kismerik magukat az írásokba, vagy az írástudók, ezt tudják is magyarázni, de nem élnek vele. Ez az igazi képmutató. Nincs tűz. Ugye hideg a szíve, noha az igével foglalatoskodik. Nem pislákol benne az Isten szeretet és az ember szeretet sem. Hát az ilyen szívben az isteni közelség, ugye, és szeretet az ítéletes tűz. Ugye azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, hogy minden, ami a képmutatásra épül, annak kapcsolatai, kötelékei, ezek éghető dolgok, és elégnek Krisztus közelségének a tüzébe, nem állják ki a Krisztus tisztaságának a tüzét, a próbák tüzét. Azt gondolnák, hogy éppen erősíteni jött Jézus ezeket a kapcsolatokat, de értjük, hogy nem arról van szó, hogy ami megvan rogyanva, azt még jobban megrogyasztja, ugye? És végleg lerontsa, hanem ebben a tűzben a hazugság, a szív mélyén rejtőző meghasonulás nyilvánosságra jön. Van-e ilyen tapasztalatunk? Azt hiszem, hogy bizony vannak, mert folytonosan éghető anyagokat építünk be a szívünkbe, gondolkodásunkba, az életünkbe, lelkünkbe, és mégis nincs tovább lépés csak így, amikor az ő tüze engem merenget, vagy megítél, átformál, többszörösen kiéget, ugye? Mikor énekeljük, hogy oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel. Hát ha nem vagyok tűzálló, akkor nem lesz az Isten tüze az én szívembe, lelkembe. Mert a nem valós alapokra épülő élet, az is szenvedés, ugye? De a haragnak, gyűlöletnek, a reménytelenségnek a tüzében. Az, aki ebből szabadulni akar, aki kéri, hogy jövel Szentlélek Úristen, hogy az elvállalja Krisztus keresztségét, elvállalja a szenvedés keresztségét, az is ég, de csodálatos szenvedésben lesz része, bármennyire is ellentmondásnak látszik ez, mert az Isten alkalmas edénye lesz, tűzálló edényé válik, és azt meg lehet pendíteni, a hangja lesz, mint a porcelánnak, vagy a nemes anyagnak. Alkalmas edényé válik arra, hogy tovább vigye az Úr ajándékait, a lélek ajándékait, a lélek tüzét, Krisztus hordozó legyen. Tehát befejezve azt mondhatjuk, hogy tűz van, eszembe jutott ez a kicsit profán, talán itt most egy a film címe, hogy tűz van, babám, hát tűz van, igen, melyik? Kinek melyik? Ugye? Melyik mellett van ott a Szentlélek tüze, amelyikre azt mondja, hogy meg ne oltsátok. Ugye? Azokat a tűzoltó készülékeket ki kellene söpörni az életünkből. Vagy ott van ez a szorongató, fájdalmas, és mégis boldog, tisztító, megszentelő tűz, amivel nem csak tisztulok, hanem változom is, azzá változom, amivé lennem kell, hogy az Istennek alkalmas edénye legyek, és amiben növekszem is, és mindazt tudom már képviselni, és továbbadni, amit Jézus Krisztus hozott erre a világra. Amikor ő azért jön, hogy megosszon, hogy meghasonulás legyen, akkor ott kezdődik a gyógyulás, mert szenvedés nélkül, a szenvedés keresztsége nélkül nincsen gyógyulás, és Isten adja, hogy merjük ezt elvállalni. Ugye, római levélben olyan világosan mondja Pál, hogy belekeresztelkedtünk az ő halálába, ugye, és ezzel az ő feltámadásába, és nem megy ez szenvedés és fájdalom nélkül, de ez egy boldog szenvedés, és Isten adja, hogy ne ettől a tűztől féljünk, hanem a másik oldhatatlanról. Az Isten áldjon meg bennünket. Amen. A 312. dicséretünk harmadik versét énekeljük, az Úr elé határod szív alázatát.
Urunk Istenünk, hálás a szívünk az ige hirdetésért azért, hogy a te lelked hathatott, erősíthetett minket. Istenünk, köszönjük a tüzet, köszönjük a lelkes hitet, és így kérünk Istenünk, hogy a hétköznapokban, a mindennapokban is legyen meg ez a tűz a mi hitünkben. Te formálj minket, Istenünk. Te alakíts minket úgy, hogy lássák, nem azért, mert ezt a képünket akarjuk mutatni, hanem hogy érezhető legyen, hogy mások is lássák, mások is észrevegyék, hogy a te szent lelked tüze ég bennünk, formál, Istenünk. Így áld meg minket, és így imádkozunk, Istenünk, hitvalló keresztény testvéreinkért, akik ma a világ más tájain, de nem is annyira messze, lélekben pedig még közelebb, szenvednek a hitükért, adj nekik bátorságot, adj nekik erőt, hogy megvalljanak téged, Istenünk, mert tudjuk, hogy a keresztjének vére magvetés, és így imádkozunk, Istenünk, hogy áld meg őket. És így adunk hálát, Istenünk, azért, hogy olyan egyháznak lehetünk a tagjai, amelynek olyan felmenői vannak, akik valóban megvallották bátran a hitüket, azt, hogy személyes kapcsolatban állnak Istennel, Krisztussal. Köszönjük, Istenünk, hogy ebből mi is tanulhatunk, erre mi is büszkék lehetünk, úgy, mint ennek az egyháznak a tagjai. És Istenünk, így kérünk, hogy áld meg nemzetünket, és benne református egyházunkat, hogy a te szent lelked tüze lángoljon rajtunk keresztül, bennünk. Így kérünk, Istenünk, hogy áld meg közösségeinket. És köszönjük, Istenünk, a mindazt a csodát, amelyet a mi életünkbe elhozol, a munkahelyünkön, a családunkban, saját személyes életünkben. És Istenünk, hálásak vagyunk, és így imádkozunk hozzád, hogy a gyülekezetünk életében is annyi apró csodát hozzol el, amiben látjuk a te dicsőségedet. Így kérünk, hogy légy velünk a továbbiakban is. Áld meg a hetünket, az előttünk lévő próbatételekben, légy jelen, Istenünk, légy jelen, ó, mindenem, nálad nélkül nem is élek, te vagy örök élet. Amen. Ti tehát így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk meg a gyülekezet híreit. Szeretettel hirdetem, hogy ma 4 órakor kezdődik a kisifi és a nagyifi is együtt kezdenek, ez nagy öröm számunkra. Kedden reggel babamókör, este pedig 6 órától bibliaóra lesz, szerdán 10 órától nyugdíjas bibliaóra, és 18 órától házikör lesz itt a gyülekezeti teremben, csütörtökön reggel 8-kor folytatódik a reggeli kör, és pénteken 3:30 és 4:30 pedig konfirmáció 1-es, illetve 2-es csapata gyűl össze, szombaton pedig 10:30 gyülekezeti hittanóra lesz. A mai napon Pajzsdé Lévai Réka hitoktató testvérünk olvasta az igét, köszönjük szolgálatát. Megemlékezünk Aradi Ildikóról, akinek a temetésén csupán részvevők lehettünk, régi presbiterünk volt az Aranyalkony otthon, értesítésünk nélkül intézkedett így, hogy hát sajnos csak részvevők lehettünk a temetésén, noha tartottuk vele a kapcsolatot, és fel is kérem Nemeskéri Sándor presbiter testvérünket, hogy egy rövid pár mondattal emlékezzen meg Aradi Ildikóról. Köszönöm szépen.
Megemlékezés természetesen a hírlevelünkbe is szerepelni fog. Kedden, november 4-én búcsúztunk Ildikótól. A 87. születésnapja előtt 2 nappal ment el közülünk. Az idősebbek testvéreink ismerték, mint hogy presbiter is volt, és Az egyénisége az igen sokoldalú, valószínűtlenül következetes, szorgalmas és megbízható egyéniség volt. A dr. Pásztor János, Illés Dávid és egy rövid ideig Nagy Péter tiszteletes urak szolgálati idején dolgozott a gyülekezetben. Ő volt az általános adminisztrációnak és a könyvelésnek a kezelője. Az utóbbi 8 évben nyugdíjas otthonban élt, a Török-Bálinti aranyalkony otthonban, de nem szakadt el a gyülekezettől, részben a vásárlásaival összekötve folyamatosan találkozott a gyülekezeti tagokkal, piacon többen összejöttek vele, és sokoldalúságára jellemző, hogy még kertészeti ismereteit is megosztotta azokkal, akik erre érdeklődtek. Hát szeretettel, hálával és tisztelettel emlékszünk Ildikó nénire.
Köszönjük szépen. És Nagy Pétert kérném föl, hogy jöjjön ki, hogy szeretne a gyülekezethez egy pár szót szólni, és utána gondnok úrnak adom át a szót.
Köszönöm szépen. Közben eszembe jutott, hogy Ildikó néni is egyik azoknak, hogy kis táblát majd kiteszünk, ugye, mint nagy egyéniség a gyülekezetben. Magamról szeretnék egészen röviden szólni, tájékoztató jelleggel és mindenek előtt megköszönni azt, hogy a gyülekezet végig mellettem volt. Nagyon sokan voltak a gyülekezetből is, meg a közegyházból is, azt gondolom, mert elég széles az embernek már ilyenkor az ismeretségi köre, akik folytonosan biztattak és elmondták, hogy imádkoznak értem. Ez ott a legfontosabb, mert etetni nem tudtak, hiába próbáltak, ugye, mert az nem ment, és ezért a néha ingerültebben utasítottam vissza az ételt, azért elnézést kérek, de szívószállal nem lehet sült kacsát enni. Ugye? Tehát még ha nagyon éhes is az ember, plusz még mellette, de hát ez majd ezután az jöhet, akkor mindent bepótolunk. Sőt, vigyázni is kell, mert ugye már el is kezdődött ez a folyamat. Ezt is szeretnék mondani, hogy lezárult a kezelésnek egy szakasza, hátra vannak még azért mindenféle kisebb-nagyobb dolgok, tehát nem mondom azt, hogy mostantól kezdve már teljesen startra kész vagyok, amikor csak tudok szolgálni, bevállalom a szolgálatokat, még ott be fognak piszkálni valamit, és remélem, hogy ezt minél előbb teszik, és aztán reménység szerint már a következő évben tényleg ezt a történetet ilyen aktív értelemben a hátam mögött hagyhatom. Minden esetre én hálás vagyok az Istennek, tulajdonképpen ezért a történetnél, mert sok mindenre megtanított, és még egyszer nagyon köszönöm a gyülekezetnek. Tehát igazából azt kell mondani, hogy jól vagyok, csak még azért az utóhatások, mert engem sugaraztak, az elég hosszú ideig eltart még. Köszönöm szépen!
Kedves testvérek, én is szeretném megköszönni Nagy Péter lelkészünknek azt, hogy a betegség alatt is folyamatos gondoskodással és igei háttérrel támogatta és gyülekezetet is végezte ez alatt is a szolgálatát. És különösen szeretném megköszönni a munkatársaknak a támogatását, hogy ezt a 3 hónapot közösségben tudtuk elvégezni, és ki plusz feladatokat vállalt, és a gyülekezet minden egyes tagjának a imádságát, odafigyelését, támogatását, és hát természetesen ezt kérjük a továbbiakba is, hiszen most egy elég intenzív időszaknak nézünk elébe. Szerencsére ez nem betegség, hanem áldott állapotból adódik. Tudnélik, ugye mind a két beosztott lelkészünk hamarosan remélhetőleg babát fog szülni, és ebből adódóan kicsit át kell terhelni a feladatokat, tehát erre is gondoljunk, és még egyszer köszönöm mindenkinek a eddigi szolgálatát, odaszánását, és hát kérem a továbbiakat is. A Rideg Erikát kérném, hogy jöjjön, mert most a Vanda jön először. De utána meg majd jön az Erika is, úgyhogy jöhetnek mind a ketten. Mindegyik az Adventhez kapcsolódik, csak az egyik a gyerek műsorra, a másik pedig a női délután.
Áldás békesség! A gyülekezetünkben van egy kedves szokás, miszerint azokat a gyermekeket, akik az adventi műsorban részt vállalnak, felkészülnek erre, megtanulják a saját kis szerepeiket, őket megajándékozzuk köszönetképpen a szolgálatukért, és valami apróságot készítünk nekik. Na és most én ebben szeretnék segítséget kérni a gyülekezettől, hogy mivel itt nagyon sok gyerekről van szó, hogy készítsük el együtt ezeket az ajándékokat, amikkel majd meglepjük őket. Idén kis csizmákat fogunk nekik csinálni, és segítőket várunk csütörtökön délelőtt 9:30-tól a reggeli biblia kör után, illetve pénteken, eredetileg 4 órát írtunk ide, aztán tegyük át inkább 6 órára, mert akkor a munka miatt jobban ide tudunk érni. Tehát csütörtökön 9:30-tól, pénteken pedig 6 órától fogjuk ezeket az ajándékokat elkészíteni, és aki jön, esetleg hozhatna magával WC-papír gurigákat, a belsőjükre gondolok, mert ez szerves része lesz a kis csizmának, úgyhogy ezeket lehet gyűjtögetni, és köszönettel veszük, hogyha valaki ezeket elhozza, vagy ha nem is tud jönni, de elküldi őket, akkor ezzel is előrébb lennénk. Úgyhogy csütörtökön 9:30-kor, pénteken este 6 órától itt a gyülekezeti teremben, és aki tud jönni, az jelentkezhet nálam, csak hogy tudjunk számolni azzal, hogy nagyjából hányan leszünk. Köszönöm szépen előre is.
Áldás békesség! Én a női adventi alkalmat szeretném hirdetni. Tudom, hogy egy kicsit nyárias az idő, furcsa, hogy már itt van a nyakunkon, de még kétszer fogom hirdetni, és már most lehet jelentkezni majd az istentisztelet után nálam feliratkozni, és november 29-én 15 óra 30-kor a gyülekezeti terembe várunk mindenkit sok szeretettel, és aki tud, egy kis süteménnyel is készülhet, mert ilyenkor van egy kis rövid áhítat, megtejázunk, sütit teszünk, és a koszorú elkészítése után egy kicsit együtt vagyunk. Tehát sok szeretettel várunk mindenkit november 29-én, 15 óra 30-kor a gyülekezeti terembe.
Előre készülünk, hogy sok-sok program között rendet tudjunk tartani. A héten a református iskolánkban november 12-én szerdán 8 és 11 óra között nyíznapot tartunk. Várunk minden érdeklődőt, tehát kérjük a szülőket, nagyszülőket, ismerősöket, hogy ezt mondják. Tehát 2 nyílt nap lesz, ebből ez az egyik, tehát használjuk ki ezt az alkalmat. És hogyha jól tudom, kérek egy bólintást Tündétől, ugye, hogy a szülőket várjuk, nem pedig a gyerekeket. Tehát lehetőleg a szülők jöjjenek, tájékoztató papír található a kijáratnál. Illetve az iskolával kapcsolatban lehet információt gyűjteni és ismerkedni az új elsős tanítónőkkel a Sulivár alkalmával, ami jövő szombaton lesz, délelőtt 10 órától a művelődési központban. Hát az események azok gyűlnek, tehát a szombaton azt is meg lehet csinálni, hogy aki nagyon intenzív, az már 8 órára idejön a templom takarítás parti második fordulójára, a kert rendbe rakása, sövénynyírása és egyebekre. Hát reméljük, addig lesz egy kis hideg, és a falevelek jobban lehullanak, mint most. De ha nem, akkor is lehet mit csinálni, tehát nem kell attól félni, hogy nincs tennivaló, és utána 10 órára vagy 11-re lehet jönni a Sulivárba körülnézni. Ennek a templomtakarítás partinak a vezér alakja Kérner Attila presbiter testvérünk, úgyhogy nála lehet jelentkezni, kérem a hölgyeket és urakat, hogy ezt tegyék meg. Készüljünk arra, hogy budafoki esték alkalma lesz november 18-án, kedden 18 órától. Vendégünk Ábrám Tibor, a Tiszán Inneni Református Egyházkeret főgondnoka, a zsinat alelnöke, a zsinat presbiteri alelnöke és a Miskolci Lévai Református iskola igazgatója. bevezető előadásának a témája, milyen a jó református oktatás. És végül, de nem utolsó sorban, advent első vasárnapján, november 30-án délután gyerekműsor lesz templomunkba. Imádkozunk a készülő gyerekekért, és a gyülekezet minden tagját várjuk, nem csak a családokat. És ma este, vagy istentisztelet után pedig szeretett vendégségünk lesz. A kórus tagjai azért mentek ki az előbb, hogy ezt előkészítsék. Segítsük abban, hogy értékeljük az ő munkájukat azzal, hogy el is fogyasztjuk, amit elkészítenek. Úgyhogy kérem a testvéreket, jöjjenek hátra. Köszönöm szépen.
Áldásra készülve a 463. dicséret 3 versszakát énekeljük. A 463. dicséretünk így kezdődik: Isten élő, lelke jöjj, áldva szállj le rám. Égi lángod járja át szívem, és a szám ugye így kapcsolódik az ige hirdetéshez. Első 3 versszakát énekeljük.
Pillanatra még maradjunk ülve. Természetesen a feledékenységem az nem változott, és a legfontosabbat elfelejtettem, tudnillik, hogy az elmúlt 3 hónapban igazából én úgy gondolom, hogy a lelkésznek a hiánya az nem látszott meg a gyülekezet életén, és ez nagyon fontos, mert református gyülekezetekre az a jellemző, hogy pap nélkül is boldogulnak, hiszen voltak az árva eklézsiák az ellenreformáció idején is itt tovább, és hát a munkatársaknak ez fokozott terhelés jelent, ez nem beszélve a kismamákra, amúgy is ugye drága terhet hordanak, még plusz rá, de szerencsére erősek és egészségesek, úgyhogy most már azért lassan lejár az idejük, és ez mind beletartozik a gondoknak a plusz feladata, az Andrásnak, aki ugye lelkészkedett, és azok, akik még segítettek, Ákos és a többiek, és az még a továbbiakban is ez a kicsit több feladat igénybe lesz véve, és akkor most vegyük az áldást. A minden jóknak adója, a szeretetnek és kegyelemnek Istene áldjon meg, és őrizzen meg titeket. Adjon bölcs és hálás szívet a jó napokban, béketűrést és bizalmat a nyomorúságok idején. Áldjon meg a földön, testetekben, lelketekben, ti magatokban és családotokban, áldjon meg majd egykor örök üdvességgel a mennyekben, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Áldás, békesség.